Köszönöm szépen ezt a drága lehetőséget. Mindig nagy kiváltság Isten igéjét hirdetni. Ugye délelőtt, hogy készültem, hallgattam a lányokat, hogy készülnek a dicsőítésre. Aztán, ahogy ők eljöttek már olyan 1:45 körül, még kicsit készültem a felfedező csoporttal, pihenni tudtam. De már ebédnél mondtam a családnak, hogy annyira vágyok már gyülekezetbe. Alig várom, már kezdődjön, mennyit kell még várni, hogy elmehessünk, és az Urat magasztalásuk, dicsőíthessük. Azon nagyon nagy áldás és nagy ajándék, hogy az Úr népe között lehetünk, Isten tiszteletre jöhetünk, személyesen együtt lehetünk, és láthatjuk egymást. Nagyon hálás vagyok azokért, akik már ugye 2 órakor a dicsőítők itt vannak, technikus, lakják, pakolják, készülnek, hogy amíg mi megérkezünk, addigra elkészüljenek, hogy vezessenek bennünket az magasztalásába, jönnek a technikusok, a közvetítését felelősök, aztán 3-ra jönnek az imádkozók, a felfedező csoportosok, és mire 4-re megérkezünk, itt vagyunk, addigra sokan sokféle szolgálatot végeznek el, készülnek elő, hogy Isten tiszteletet tudjunk tartani, és nagy kiváltság, nagy ajándék ez, és nagy áldás, hogy így lehetünk. Kívánunk azoknak gyógyulást, akik betegség miatt kényszerültek otthon maradni, és léleknek gyógyulást kívánunk azoknak, akik meg itt lehetnének, de nincsenek itt. Holnap persze elmennek dolgozni, de Isten tiszteletre nem tudtak eljönni. Ez meg a másik része a történetnek. Mindig belegondolok abba, hogy akik itt vagyunk és szolgálunk, ha úgy gondolkodnánk, hogy otthon maradunk, ezt megnézzük az Isten tiszteletet, akkor mit csinálnátok? Ugye nincs egy csoport otthon maradt volna. Hát ott kedvem van, inkább megnézem az Isten tiszteletet. Az ige hirdető otthon maradt volna, levezető otthon maradt volna. Hát megnézem az Isten tiszteletet tévével. Csak hát nincs tévé. Nincs közvetítés, mert akik szolgálban állnak, azok úgy döntöttek, hogy hát inkább otthon megnézik. És valahol tudjátok, ez is a témánk része, az Úr félelme. Az Úr félelme, az Isten tisztelete, az szerves része a mindennapi életünknek, és meghatározza a cselekedeteinket, meghatározza a gondolkodásunkat, és felkészít bennünket a mennyei világra. A mennyei királyságra. Mert akivel szeretünk itt lenni a Földön, azzal leszünk majd az örökké valóságban is. És ha szeretünk együtt lenni az Úrral, a mennyei Atyával, hát jól fogjuk érezni magunkat a mennyországba is. Néha kritizáltak engem, túl sokat mondtam, hogy halleluja. Mondtam a testvéreknek, akik kritizáltak, hogy szokjátok meg ezt a szót, mert a mennyországban sokszor van. Ott egy gyakori kifejezés a mennyországban. És akkor tanuljuk meg a Földön, én csak segíteni szeretnék, hogy ott már ismerjük ezt a kifejezést, a dicsőség Istennek. Halleluja, magasztaltassék az Úr drága és szent neve. Egy olyan világban élünk, több igét fogok olvasni, de most nem egy alapigét nem olvasok az igét, és ezt, hanem nagyon sok igét fogunk megnézni és olvasni. Egy olyan világban élünk, amikor egyre inkább teret nyer az úgynevezett relativizmus. Ennek a jellemzője, hogy amikor nézetkülönbség alakul ki két ember között, beszélgetésbe elegyednek, másképpen látják dolgokat, akkor azt mondja az egyik ember a másiknak, hogy figyelj, te így gondolod, én meg úgy, és kész. Végül is minden relatív. Neked is igazad lehet, meg nekem is igazam lehet. Aztán a relativizmusban hívőt, ennek a eszménységnek a talaján álló embert, modern embert, vagy a mai embert, nem is modern embernek nevezném, hanem sokkal inkább posztmodernes, sőt, még azutáninak is, igazán nem érdeklik a tények. Ha beszélgetsz ilyen emberrel, aki ilyen alapon áll, és mondod neki, de figyelj, a kutatási eredmények azt mondják, hogy hát te így gondolod, én meg úgy gondolom. De bocsi, nem én gondolom így, hanem azért egy vasos kutatási eredményről beszélünk. De nem is érdekli. Neki ez nem tetszik, szerinte nem úgy van, és kész. Akkor az nem úgy van. Te így gondolod. Én meg úgy gondolom. Aki a relativizmus talaján áll, azt nem érdeklik a tények. Egy dolog érdekli. Jó érzés vagy rossz? Ha jó érzés, jöhet. Ha rossz érzés, nem kell. Az érzések határozzák meg, hogy én mit érzek, mit tartok jónak, minek tudok örülni, mit tesz engem boldoggá, mi az, ami nekem jó. Ez alapján döntöm el, hogy mi igaz és mi hazug. vagy mi jó és mi rossz. Azt egy meghatározás így szól, a megismerés viszonylagos, a tudattól függ, én úgy gondolkodom, tehát nincsenek és nem is lehetnek objektív ismeretek. Nincs objektív igazság. Hanem az igazság is relatív. Van én igazságom, van te igazságod. És elképzelhető, hogy az elmúlt héten a missziós napokon, akik ott voltunk, beszélgettünk emberekkel, több ilyennel találkoztunk, hogy az igazság relatív. Van az én igazságom, meg van a te igazságod. Te így gondolod, én meg úgy gondolom. Ézsaiás proféta ezzel kapcsolatosan, nincs új a nap alatt egyébként, tehát volt ez már máskor is így, csak megint visszaforgott a időkereke egy olyan filozófiai gondolkodásmódba, amely már egyébként volt ilyen, zsidó nép között is volt. Ézsaiás proféta azt mondja az 50. fejezet 20. és 21-es versében, 20. versében, bocsánat, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű, azaz felcserélik a dolgokat. Ugyanis a Biblia szerint igenis van objektív igazság. Az objektív igazság értékmérője pedig maga az élő Isten, elsősorban ő. Az élő, a teremtő, a mindenható. És ennek az élő Istennek, a teremtőnek, a mindenhatónak a kinyilatkoztatása, kijelentése, a Szentírás, a Biblia, ami egyedüli és objektív igazság, amely az életre és a mennybe vezető út megtalálására nélkülözhetetlen az ember számára. Az emberekre egyre inkább jellemzővé válik korunkban, többször elmondtam már nektek, hogy az érzéseikkel gondolkodnak, és a szemükkel hallanak. Az érzéseikkel gondolkodnak, és a szemükkel hallanak. Ugyanakkor érdemes magunkat is megvizsgálni, miközben ilyen nagyszerű megállapításokra jutunk, hogy mi az érzéseinkkel gondolkodunk, vagy Isten igéje határozza meg a gondolkodásunkat, és az a talapzat az életünkben. Mi a szemünkkel hallunk, vagy van hallásunk szellemi értelemben is. Tehát halljuk a Szentlélek szavát, halljuk, közelébe vagyunk az Úrnak, és vezet bennünket Isten az életünk dolgaiban. Aztán nem kérdezem meg, de biztos, hogy vannak többen között, akik szeretik a filmeket. Milyen érdekes, hogy Attila bevezetőben éppen egy filmet említett. Talán olyanok is vannak, akik sorozatkedvelők is. És mikor lazítanak egy kicsit a iskolából vagy munkából, lazításképpen megnéznek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 részt az éppen aktív vagy következő népszerű sorozatból. Nyilván önmagában nem látom problémának, valaki megnézze két filmet, nyilván a függőség az egy másik kérdés. De hadd kérdezzem meg, hogy mikor megnézzünk egy filmet, a filmek arra vannak felépítve, hogy az embernek van empátiája. Azaz képes magát beleérezni egy szituációba. Ezért a filmeknek a jó filmek azok olyanok, hogy behív téged a filmbe. Tehát gyakorlatilag vagy egy kicsit olyan vagy, mint a jelen lennél azon a helyiségben, te magad is ott lennél, részese lennél a dolognak, vagy annyira, milyen vége van a filmnek, azt érzed, hogy egészen kapcsolatod van azzal a főhőssel. Vagy valamelyik szereplővel a filmben, amellyel te leginkább együtt tudsz érezni. Ez a lényeg a filmek. Ezért szeretünk filmet nézni. Minél jobb egy film, annál erőteljesebb ez a kapcsolódás. A kérdés az, hogy a film értékrendje, az vizsgálattárgyát képezi-e bennünk. Amikor megnézünk egy filmet. Az értékelésnek mi az alapja? Hogy az relatív? Tehát, ha jól éreztem magam, akkor mehet. Mert minden filmnek van üzenete, van értékrendje, amelyet a megírója, a forgatókönyvírója és a rendező közvetíteni akar a film által. Egy jó rendező, egy jó forgatókönyvíró az nem akar siránymunkát végezni. Az üzenni akar, az meg akarja változtatni a világot. Az úgy gondolja, hogy ha megcsinálja ezt a filmet, az a világnak valami nagyszerű adományt ad. Minden normális ember, aki nagyot akar alkotni, ez így gondolkodik. Kérdés az, hogy te meg én, kereszi emberként, értékeljük-e magunkban, amikor megnézünk egy filmet, hogy a főhős, a viselkedés, a tettei, a döntései, azok a mi értékrendünkkel, az Isten igé értékrendjével egyezik-e? Hogy reagáltam le ezt a történeti folyamot? Felismerem-e benne, hogy ez gáz, ez nem jó, ezt másképp kéne csinálni, vagy veszem a tanítást, ami benne van a filmben, és az érzéseim és a szemem által elkezdek megváltozni. Nagyon érdekes dolog, hogy mi magunk, hogy állunk, az érzéseivel gondolkodik, és a szemével hal, megállapítással. Isten félelem az Úr félelme. Mit is jelent az Isten félelem? Hát nyilvánvalóan ugye, aki már legalább két prédikációt hallott itt, az tudja, hogy nem a rettegés jelenti. De nem azt jelenti, hogy rettegek Istentől. Ez nagyjából szerintem, ha mondjuk a múlt héten csak itt volt valaki, hogy az elmúlt 2-3 hétben egy vagy kettő prédikációt itt meghallgatott, akkor biztos vagyok benne, tudja, hogy nem a rettegés jelenti. Az Isten félelem nem egyenlő a rettegéssel. De nézzük meg, hogy a Biblia eredeti nyelvében a szavak és annak jelentése milyen felismerésekre segít bennünket az Isten ismerettel kapcsolatosan. A szavak ugye hordoznak üzenetet. A szavaknak van mélysége. Nem a szavak a lényegesek, hanem az üzenet, amelyet azokkal a szavakkal közvetíteni kívánt a Szentlélek. Tehát a szavak nem cél, a szavak eszközök a Biblia írói számára. Eszközök arra, hogy valamit, amit a Szentlélek mondani akar, az Isten mondani akar, át tudják adni. Ezért soha nem a betű a lényeges, hanem az üzenet. De a szavak segítenek bennünket abban, hogy az üzenetet megértsük. Vagy jobban megértsük. Ugye a héber nyelvből az Isten félelem kifejezés azt jelenti, hogy fél megtenni valamit. Van benne egy félelem attól, hogy megtegyen valamit, ezért inkább óvakodik, tartózkodik tőle. Aztán félelemmel tisztelek valakit, tehát ez a félelemben nagyon szorosan kapcsolódik a tisztelethez, az Isten félelem. Tiszteletben tartani valakit, valakinek a véleményét, valakinek az akaratát, valakinek a szándékát, valakinek a beszédét, a személyét, tiszteletben tartom őt. Ha valakit tiszteletben tartom azt is, amit mond. Odafigyelek rá. Nem beszéltünk tiszteletről, ha tiszteletlen vagyok a kapcsolatban. Tiszteletről ott beszéltünk, ha figyelmesen hallgatok, és odafigyelek arra, aki beszél. Aztán a kiváltó okként a Bibliában, hogy mi az, ami kiváltja az Isten félelmet, ezt a fajta egészséges tiszteletet, a tisztelet és félelem elegyét, azt mondja, hogy a csodálatból fakad, valakinek a csodálatából fakad az, hogy tisztelem őt. Csodálom őt. Ezért csodálva tisztelem. Csodálatot ébreszt bennem a személy, és emiatt tisztelem őt. Ezt is jelenti. Aztán bámulatra késztet. Wow! Ez a Istenre a rácsodálkozásnak a egyik nagyon fontos szava. Amerikából jött egyébként. Wow! Magyarul, oh! Lefordítom. Tiszteletet ébreszt. És azt is jelenti ez a kifejezés, hogy félelmet kelt valakiben, megijeszt, megrémít, megfélemlít valakit. Ilyen is történhet, ha valaki az Istent még nem ismeri. Aztán a Hébernek a görög fordításában nagyon érdekes kifejezés, mert engem egy is gondolkodtatott, mikor ezzel szembesültem, azt mondja, hogy felkavaró érzést kelteni. Felkavarja az érzelmeimet. A közelgő rossz láttán felkavarodnak az érzelmeim például. Ezt is jelent az Isten félelem. Aztán a Zsidó 5.7 és a 12.28 egy másik görög kifejezés használ, és ezt fordítja a Bibliánk Isten félelemnek, de segít ezt is jobban megértenünk. Tiszteletet jelent, tartózkodást, óvatosságot, elővigyázatosságot jelent. Az 1 Timóteus 6.6-ban használt kifejezés pedig Isten félelem vagy kegyesség. Ez nagyon sok helyen előfordul az Új Szövetségben. Ez pedig jámborságot jelent. Jámbor, készséges lélek. Tehát az Isten félő ember óvatos, tartózkodik, elővigyázatos, és a szíve, lelke készséges. Hajlik a jóra. Felmerülhet bennünk a kérdés, főleg, hogyha itt a Ószövetség görög fordításából vett szóra visszagondolunk, hogy felkavarodott lelki állapotba kerülni, felkavaró érzést átélni, megérezni, megsejteni valami rosszat, és ebből fakadóan felkavarodni, ugye ez egy másik típusú érzés, hogy akkor az Isten jelenlétében ténylegesen azt fogadhatjuk el jónak, ha jó érzéseink vannak. Vagy akár az Isten jelenlétében egy áldott dolognak tekinthetjük-e azt is, amikor felkavarodunk. Mit is mondtunk? A mai ember, a relativizmus talaján álló ember csak a jó érzéseket tudja elfogadni jónak. A kérdésem az, hogy mi keresztény emberek mennyire vagyunk megfertőzve ezzel a szellemiséggel. Mennyire gondolkodunk úgy, hogy csak a jó érzés lehet az Isten jelenlétében az, ami Istentől van. Vagy Isten jelenlététben megtörténhet az emberrel. Nem elképzelhető esetleg, hogy jó érzések mellett akár felkavaró lelki állapotba is kerülhetünk, amikor Isten jelenlétébe belépünk. Hogy akár ilyen számunknak kellemetlen érzésekkel is járhat az Isten jelenléte. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy hogyan viszonyulok az Isten jelenlétéhez, és mit tudok elfogadni, mint következményt az érzéseim területén. A Filippi levélben Pál apostol egy fontos igazságra hívja fel a figyelmünket. Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket, azaz, hogy a mennybe jussatok, mert Isten az, és akkor itt a másik része ennek a dolognak, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Érdemes magunkat megvizsgálni mindannyiunknak, ez rám is igaz, természetesen minden igaz rám is, amit mondok, ez ugye az alap. Annál is inkább, mert ugye minden prédikáció után nagyon hamar tesztelve vagyok, ezért örültem ennek a hétnek, mert annyira elfoglalt a szolgálat, a sátor, a tévé, a teológiai tanítás, az ifi, hogy hála az Úrnak, hogy most két prédikációm is volt múlt héten, az Úr azt mondta, most csináld a dolgodat. De aztán most hétfő következik meg kedd, akkor a elmúlt heti két prédikáció, meg a mostani prédikáció egybe lesz az iskola, amiben most járhatok. Tehát ez egy jó téma, így nekem is, izgalmas. Tehát ugye néha csak az emberek azt látják, prédikálnak itt, és akkor nem gondolják, hogy mi van előtte, meg mi van utána, amikor valaki Isten igényt szólja, hogy mit jelent ez a két élő akar. De ez nem probléma. Ez helyén való, mert így lehetséges csak az, hogy benne mozogjunk az Isten igényébe, ne csak beszéljünk valamit. No, hát gondoljuk végig azt, hogy van-e különbség a viselkedésünkben, a között, Pál azt mondja, távol létemben, jelenlétemben, amikor nem látnak a testvérek, nem lát a lelkipásztor, nem lát a házi csoportvezető. Van-e különbség a beszédemben, ahogy beszélek, amilyen szavakat használok a gyülekezet közösségében, és kívül a gyülekezeten? Van-e különbség? Pál azt mondja, ne legyen. Jelenlétemben és távollétemben ugyanúgy viselkedjetek, sőt azt mondom nektek, hogy Isten félelemben munkáljátok az üdvösségeteket. De figyeljetek a Szentlélekre, azt mondja, mert Isten munkája bennetek az akarás, a vékezvitelt. Tehát nem vagytok magatokra hagyva, ha valóban az Isten közelében éltek az életeteket. Aztán a csendes napon már mondtam nektek, ami bennem úgy fölmerült, hogy milyen érzések kavarognak bennünk, ha mondjuk azt arra gondolunk, hogy meg kell állnom az Isten ítélőszék előtt. Meg kell állnom Krisztus előtt. Hadd mondjam nektek, hogy lehet közülünk, vannak olyanok, akik sokkal hamarabb meg fognak állni Krisztus ítélőszék előtt, mint gondolják. Emlékszem egyszer, amikor ilyeneket mondtam egy szószéken, volt valaki, aki 21 éves volt, ez vasárnap volt, kedden meghalt. És vasárnap este lett rosszul. igazán előjelei sem voltak a betegségének. És kedden már Krisztus előtt állt. Ez ugye most rám is igaz, csak mi néha tudjátok, olyan bolondok vagyunk, hogy azt hiszük, örök élünk. És úgy toljuk ezt a világ életet, a mindennapokat, minthogyha ennek soha nem lenne vége itt. Ez megint az Istenfélem hiányából fakad. Vagy abból, hogy eltávolodunk valahogy az Istentől, és van egy életünk, ami az Isten jelenlétében zajlik, meg van egy életünk, amely a távollétében zajlik, és úgy gondoljuk, hogy ahhoz nem sok köze, nem is érdekli, meg egyébként se fárasztom vele. Kinek mi jut eszébe? Tehát van-e különbség? Most nézzük meg néhány igeszakaszt akkor az Istenfélemmel kapcsolatosan, kicsit tematikusan is. Van néhány gondolatot fogok mondani hozzájuk, van, amihez nagyon keveset, valamihez egy picit többet, igyekszek mértéket tartani. Na nézzük a Nehémiás könyvében egy igeszakaszt, rendkívül komoly tanúságai vannak, ami életünkre nézve ennek az igeszakasznak. A Nehémiás 4-ben a Káli fordítás szerint a 10. vers, új fordítások szerint 4. verstől. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Tehát olyan lelki állapotot élnek meg, amikor azt érzik, hogy nem tudom, én már nem tudok csinálni többet. Én már nem tudok, én már végem van. Elfogytam, mint a bot. És akkor nézzétek meg, hogy mi az, ami még rátett egy lapáttal erre a lelki állapotra. Tehát, hogy nagyon sok a elvégzendő munka. Irdatlan sok a munka. Ugye erre mondja az Úr Jézus, kérdezte itt valakit, hogy vagyok. Hát mondom, alapvetően jól, nincs okom panaszra, mert megvan írva, minden napnak elég a maga baja. És most igyekszek ezen a nappal foglalkozni, és ezt élvezni, ennek örülni, belevetni magam az Isten tiszteletbe. Nagyon hálás voltam az Úrnak, hogy kicsit hamarabb el tudtam készülni, hogy délelőtt, ugye délre, ebédre ezt az igeszakaszt már korábban tanulmányoztam, az élegyűrűbe is beszéltem, a 1.0-as verzió, ez a 2.0-as verzió most. Viszont több időm volt, és tudtam kicsit jobban beleérezni abba, jaj, de jó lesz, mondom, dicsőíthetem az Urat, nem kell még azban, hogy még átolvasom, mert sosincs kész az ember, mindig csak készül egyébként egy ígéretésre, és mondom, most akkor dicsőítésre belevetem magam. Halleluja, de jó! És milyen nagy dolog, ha az ember így bele tudja vetni magát az Isten jelenlétébe. Beleugrik, hogy elmerüljön benne. Nem pedig a holnappal foglalkozik, a jövő héttel foglalkozik, mert nekem is eljön a holnap reggel. És higgyétek el, most elkezdeném osztani, szorozni, mennyi mindent kell csinálnom holnap, meg a jövő héten. Jó, se szeri, se száma. Nem lehet, szoktam mondani, nem lehet befejezni, csak abba hagyni. És akkor most szent nap van, abba hagytam. És hálás vagyok az Úrnak, hogy ezen a napon belemerülhetek az ő jelenlétébe, és a dicséretbe, az imádatba. És aztán ez volt az egyik dolog, ami megfogta őket. A másik dolog pedig szintén tanúságos. Azt mondja, az ellenségeink meg ezt mondták. Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó, ugye ez volt az ellenség. Aztán nézzük meg a jóindulatú közelieket. Aztán szomszédságban lakó júdeiek is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és tízszer is mondták, jó szándékúan mondták nekünk. Térjetek vissza hozzánk, hagyjátok az egészet abba. Tőlem most is megkérdezte valaki, hogy visszamegyünk az anyagyülekezetbe? Újra lesz egy a kettő. Nem értem a lényeget. Hát a gyülekezetünk nem azért jött létre, mert hogy valami nem tudom, nem tetszett a műsor vagy a program, mert Isten akarata volt az, hogy legyenek újabb gyülekezetek. Valakinek ez nem érti, és teljesen jó szándékkal mondja, mit kínlódtok? Hát nem ellennétek ti is itt. Hát te is leülni a padba, tök jól ellennél, mégis igaza van. Hát minden működik egy másik közösségben, van épületük, van fűtésük, levegőszellőztető, nem kell semmit csinálni. Hát tényleg tök jól ellennék. Csak meghalnék. Én valószínűleg belehalnék ebbe. Ilyen alternatívákkal már korábban is kecsegtettek. De milyen érdekes, látjátok, hogy a testvérek beszélik le egymást. Nem kell ezt olyan komolyan venni. Hát jöttek ide hozzánk. Hát mi sem veszük olyan komolyan. És látod, hogy mi is megvagyunk. Hát igen, megvagy, mert van, aki komolyan veszi. De ha nem lenne senki, aki komolyan veszi, ez se lenne, amit van. Nagyon hamar megszűnne. Mint hogy hallottuk az egyik atyám fiától, hogy fogta a vezetőség, meg a lelkipászt, azt lelétszelt. És egyik hétre a másikra nem volt gyülekezet. Szóval a jó szándékú, kedves beszédek, cuki, aranyos, de kerülj mögém sátán. Mert nem az Isten szerint, hanem a gonosz szerint beszélsz. Mondta Jézus a jó szándékkal, támogatólag mellé álló Péternek. Itt az emberektől félelme mindenképpen ki kell térni, mert ugye vagy az Isten félelem lesz benned, vagy az emberektől félelem. Hadd mondjam nektek, hogy lehet egy főnöktől is félni. Ha elhiszed, hogy a sorsod, a javaid a főnököttől függenek, félni fogsz a főnököttől, és ki fognak zsákmányolni. Ha Isten félelem van a szívedben, akkor szabad leszel az emberektől félelemtől. Az emberektől félelem azonban megbénít. Azt mondja a Példabeszédek könyvében 29-25-ben, Salamon, az emberektől való rettegés csapdába ejt. De aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Amikor ezt az igét ízlegettem, akkor azt láttam, tudjátok, hogy van az életereje az embernek, ami folyik. És az emberektől félelem pedig olyan, mint egy nagy gödör, amely elnyeri az életerőt. Hidd el, akik a pénzt szeretik, ezt a világot a pénz mozgatja. Nem is értem, minek kell ebből még több, néhány embernek. Tehát nem is értem, hogy annyi van neki, szerintem se szeri, se száma. De ez egy szenvedély. Ez egy gödör, egy mély gödör, ami az emberektől félelem, akik a félelem által rá akarnak venni bennünket valamire, arra, hogy szolgáljuk őket. És ez megás egy gödröt, egy mély gödröt, egy ilyen víznyelőt. És folyik az életereje az emberek, és belefolyik ebbe a gödörbe. És soha nem telik meg. És amikor majd a cég vesz egy koszorút, és aranyosan elmennek, jaj, de jó ember volt, milyen ügyes volt. És holnap elfelejtenek. Jön a másik, aki majd lesz, aki az életét belefolyatja ebbe a gödörbe. Az emberektől a félelem csapdába ejt. Elrabolja az embernek az élet erejét. Az Isten félelem azonban hasznos. Mindenre jó. Így mondja az írás. Mindenre hasznos. A gonosz csapdáinak a kikerülésére például. És a bölcs tudja ezt. Ezért, mikor találj ilyen víznyelőt, ilyen életerő elnyelőt, fog és kikerüli. És rájön arra, hogy ho-ho, így is működik. Így is működik. A rettegés, azt mondja az embertől, a rettegés egy más kifejezés van az eredeti nyelvben. Itt félelmet, rettegés, reszketést, remegést, azzal való törődést, odaadást, féltést. Féltem az életemet, féltem, amit elértem, és buzgalmat és igyekezetet is jelent, azaz az emberektől rettegés félelem az emberek tetszésének való buzgó keresés. Aztán nézzük csak Nehémiásnak a szívét. Ugye egy istenfélő ember volt Nehémiás, nézzük meg, hogyan reagál, és hova vezet Isten népét az istenfélő vezető. Azért odaállítottam a népet, hogy a hely legalsó részére, a várfal mögé, a hézagokba odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért, és otthonaitokért. Nézzétek csak, ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket. És így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, másik fele dárdával, pajzzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. Tehát látjuk, hogy Nehémiás Istenfélő ember volt, de nem volt eszteled. Megtette azokat a döntéseket és szervezési lépéseket, amik fontosak voltak alkalmazkodni ehhez az életszakaszhoz. És a bölcsen van az Istenfélő ember, végig gondolja a dolgait, hogy mit kell átalakítani az életén, hogy életének adott szakaszához alkalmazkodni tudjon. Mert azt tudom mondani, hogy az életnek vannak különböző szakaszai. Az egyedülálló szakasz, a fiatalházas szakasz, a kisgyermekes szakasz, az egzisztenciát teremtő szakasz, a munkahelyválasztás, a tanulmányok elvégzése, és azután a munkahelykeresés. Tehát vannak szakaszok az életben, amely mind alkalmazkodást kívánnak. Átalakítást kívánnak az életünkben. Az Istenféle ember meghozza a jó döntéseket, amely segít, hogy alkalmazkodni tudjon az életének adott szakaszához, az Úrban. Ezt tanítja nekünk Nehémiás. Másik pedig a vezető kulcsszerepe. Tehát ugye az előjáróknak nevezi a Biblia a vezetőket a gyülekezetben. Bármilyen szolgálati területről is beszélünk, kiemelten ugye a lelkipásztor, kiemelten az avatottak, és aztán a házi csoportok vezetői, a szolgálati területek felelősei vezetői. Kiemelt szerepük van, hogy előjárjanak, példát adjanak. A vezetőknek mindig fel kell tenni a kérdést, ha mindenki úgy viszonyul a Istenhez, és ő szolgáltáz, mint én, milyen lenne az a gyülekezet, amelybe járunk. Mert ez nem véletlenszerű. És fontos, hogy a megfelelő döntéseket a vezetők és minden felelősségteljes hívő ember megtegye az életének adott szakaszához alkalmazkodva. Így van. És ugye látjátok itt is, hogy nem Nehémiás volt egyedül, hanem vezetői csapatról beszél a Biblia, több vezetőről beszél a Biblia. Nem egy ilyen szuperhősről. Tehát nagyon nagy baj lenne a gyülekezetben, itt lenne egy valaki, egy ilyen lelkipásztornak nevezett szuperhős. És akkor rajta lenne az S betű, vagy mit tudom, az A betű, vagy nem tudom, micsoda ezek a szuperhősöknek különböző, vagy Amerika katona, vagy nem tudom. És akkor azt várnánk, hogy mindenkit bevisz a pásztor a hátára mennyországba. Nagy bolond lenne, ha elhinné magáról, hogy meg tudja csinálni. És ti is nagy bolondok lennének, ha ezt elhinnétek, hogy elég a lelkipásztornak komoly hívőnek lenni. És ez mindenkinek elég lesz. Mert mindenki magáért felel Isten színe előtt, viszont a vezetőknek felelőssége van abban, hogy felkészítsék, felügyeljenek, felvigyázzanak, odafigyeljenek az emberekre, akivel kell személyesen találkozzanak, beszélgessenek, hogy amit lehet, ők megtegyenek azért, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem egyenes ösvényen járjon és a mennyország felé haladjon. Aztán Bibliát olvasó emberként biztosan többen találkoztatok már az úrfélelme, vagy az istenfélelem és a bölcsesség kapcsolatával. Néhány igét szeretném, hogyha megnéznénk ezzel kapcsolatosan, és itt tényleg csak röviden fogok az igékhez hozzáfűzni gondolatokat, viszont nagyon javaslom nektek, hogy elmélkedjetek az igéken. Rágjátok meg, egyétek meg az igét. És engedjük, hogy munkálkodjon a szívünkben, a szellemünkben Isten igéje. A Zsoltárok 111:10. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek minde szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Milyen érdekes, látjátok, hogy a bölcsesség, az istenfélelem, a józanság és a dicsőítés összekapcsolódnak. Igazán az istenfélő, az Isten szerint bölcs, és az Isten szerint józan ember tud ebbe a dicséretbe, már pedig az örökké valóság szellemi atmoszférájába belépni. Mert a dicsőítés, ez a típusú dicsőítés, ennek nagyon nagy átfedése van a mennyországgal. Mert nézel Jelenések könyvét, akkor ott az tele van dicsőítéssel, Isten magasztalásával. És amikor a földön az Isten félő ember, akkor az Isten félelmi ben jár, és ezért bölcsességet nyer. És ebben megvan a kellő józansága. Tehát az érzésekre gondoljatok, amikről beszéltem. az ebbe az örökkivalóság atmoszférába lép be, tehát nem egy vallásos cselekedetté válik számára az Isten dicsőítés, hanem életformává. És kapcsolódásá mennyhez. A példabeszédek 9-10. A bölcsességnek a kezdete, belépés az úrfélelme. A szentek megismerése ad értelmet. Tehát megint itt az Isten félelem és az Isten ismeret, ugye emlékeztek rá, hogy az Isten félelem visszavezethető arra a megértésre, hogy csodálom az Urat. Tehát az Isten megismeréséből fakad az Isten félelme, az Isten tiszteletének hogy növekedni tudok abban az életemben. Jobb azt mondja, Jobb könyvében ezt olvassuk, 28-28. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség. Az Isten félelem, az Isten tisztelete, az Úrnak való odaszentelt élet, azt mondja, hogy maga a bölcsesség. És azt mondja, ebben benne van az is, hogy és a rossz kerülése az értelem, a megfontoltság. A példabeszédek 15-33. Az Úr félelme bölcsességre indít. És aki tisztességet akar, az előbb legyen, alázatos. Jézus kettő dolgot biztos mondott, hogy meg kell tőle tanulni, és húzzam kétszer alá, hogy tőle kell megtanulni. Nem tőlem, nem Attilától, nem Grétitől, vagy Dávidtól. Tőle kell megtanulni. Ez pedig a szelídség és az alázat. Feleségem olvasott egy ilyen írást, hogy gyülekezet vezetői vettek egy kitűzőt a lelkipásztoroknak. És valami ilyesmi volt ráírva, hogy az alázatos ember. Átadták neki a kitűzőt, és a lelkipásztor kitűzte. Egyből vissza is vették tőle. Hát miért? Mert ha azt mondod, alázatos vagy, már nem vagy az. Ugyanis az alázat ebből a szempontból akkor relatív. Márpedig a Biblia szerint objektív. És az alázat mértéke maga Jézus Krisztus. Tehát amikor azt mondod, hogy alázatos vagyok, akkor azt mondod ezzel, hogy olyan alázatos vagyok, mint az Úr Jézus. Sokkal inkább célszerű azt mondani, hogy tanulom az alázatot. Benne vagyok az alázat iskolájába, és vágyom növekedni az alázatban, és a szelídségben, majd látni fogjátok mindjárt a kevésségnek a megjelenését, és az Isten félelmével való konfliktusát a Bibliában. Tehát itt megjelent az alázat. Aztán a Zsoltárok 19-ben, a 9. vagy újfordítás szerint 10. vers, az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. A tisztaság azt jelenti, hogy nincs benne semmi zavaros, számító, emberi okoskodás. Átlátható, tiszta. És az örökké valósághoz kapcsolódik. Ez a Zsoltárok 96.4. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék. Félelmesebb minden Istennél. Méltó az Isten, hogy dicsőítsék, és az ő félelme, az ő tisztelete az, ami minden Istenhez képest a legméltóbb dolog. Ő minden Istenhez képest, amit Istenként imádhatunk az életben. Az a te Istened, az az én Istenem, amelynek az életerőmet oda szentelem. Az az Istenünk, akinek az életerőnkkel szolgálunk. Lehet a cég, a főnök, a család, az egónk, és lehet Istent is tisztelni, és Isten félő, Isten tisztelő szívvel megélni a cégben, a családban, a munkahelyen, az iskolában az életünket. Hogy mindenben az ő dicsőségét keresem. Egészen más vetülete lesz, gondolkodásmód lesz a hozzáálláshoz, és egészen más gyümölcse is lesz. Nekem az elmúlt napom volt egy csodálatos tapasztalatom, most ezt nem akarom elmondani, mert személyhez kötődik, de hogy igenis Isten munkálkodik, még ha évek kellenek is hozzá. És olyan munkát végez emberek életében, hogy csak ámulunk, hogy az ember, mintha nem is ő lenne. Olyan dolgot tesz, ami azt mondja, hogy ez valami olyan, amit már az Isten munkált benne. Már ez egy változás az életében. Úgyhogy még meg sincs térve. De megérte befektetni, megérte másképpen, megérte Isten félő módon gondolkodni. És az Isten félelme megszabadít az emberektől félelemtől. Nem fogsz félni a körülötted lévő emberektől. Bármilyenek is. Mert Istent féled. És így lehet Isten kezében egy nagyszerű eszköz arra, hogy azok az emberek megváltozzanak, vagy esély legyen nekik arra, hogy megváltozzanak, de téged nem fog megbénítani. Az emberek tisztelete, jó, a félelme való tisztelete. Így értsétek. Mert Isten szívében a szándék tiszta. Az emberek szívében a szándék mindig zavaros. És önző. És az embereket szolgáljuk, nem szolgáljuk együtt Istent is. Mert a lelkünk, a szívünk megosztottá válik. És Isten a szívünkön nem osztozik mással. Hogy felfelé csoporton is beszéltük, megmenteni az embert egészen lehet. És így az embernek végkimerülésig el kell jutni ahhoz, hogy meg tudja menteni az élő Isten. Amikor már mindent elenged, és nem kapaszkodik annyira körme szakadtáig valamihez, amitől várja a reménységet. Hogy valami jó fog történni, ha ezt megfogom. És mindig csak szalad utána. És egyre mélyebbre süllyed, és már részesen veszi, hogy repedeznek a falak. Vagy Izsaiás proféta könyvéből olvasok egy igét, ami nagyon képszerű volt, és akkor múlt héten a élegyülekebben voltam, és ment a dicsőítés, akkor és ez az ige elém jött, akkor kaptam egy képet is hozzá. Szóval megosztom veletek is. Példabeszédek 1:7, az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg. A bolond kifejezés a Bibliában a kárhozat felé sodródó embert jelenti. Új szövetségben is Jézus ezt mondja bolondnak, aki bolond nem akar megtérni, nem makacs. Aztán az életszentség és az Úr félelmének kapcsolata néhány igében. A példabeszédek 8:13-tól. Aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat, a kevét és a kevésséget, a helytelen utat, meg az álnok beszédet gyűlölöm. Én érdekes Salamonnak a megállapítása, rá is csodálkoztam erre, azt mondja Salamon, hogy az Úr gyűlöli a rosszat. És akkor azt mondja, aki féli az Urat, ugye az gyűlöli a rosszat, azt mondja, és azt mondja Salamon, én is gyűlölöm. Azt mondja, mit gyűlölök, azt mondja Salamon, azt mondja, legundorító számomra a kevésség. A helytelen utat választ, a helytelen út, és az álnok beszéd, azt mondja Salamon, gyűlölöm, azt mondja, hogy sok fájdalom volt már miatt. Sokszor megpróbáltak becsapni a kevés emberek, a zsiványok, behúzni a csőbe. A kevésség azt jelenti, hogy önteltnek lenni, gőgösnek lenni, dőfösnek lenni. Tudjátok, hogy milyen fontos az embernek, az indulatainak a gyökerét megvizsgálni? Hogy hányszor reagáltam gőgösen egy szituációban? Dőfösen. Ott belül. És megszégyenültem. És azt mondtam, Istenem, és növekedett bennem az emberektől a félelem. Azonnal. És amikor leleplezte bennem a Szentlélek, akkor elengedtem, Uram, nem. Nem fogok így reagálni, nem fogok így visszaírni, nem fogok így telefonálni, hogy majd megmondom. Beszéltem valakivel, azt mondta, ő már sok e-mailt kitörölt. Elkezdte írni, és mire odaért a végére, azt mondta, nem vezet semmi jóra, inkább kitörli. Isten félelem, melyben bölcsesség van. Lehet olajat önteni a tűzre. Vagy lehet megvonni a tűztől, ezt az ilyen típusú tűztől, az éghető anyagot. Indulat indulatot szül. Harag, azt mondja, aki szeretvet, vihart arat. Az álnokság, mint beszéd, azt mondja az igében, gyűlölöm, az álnok beszédet, a romlott beszédet, az önfejűséget, a makacságot. Amikor valaki elfordul az Isten félelmétől. Aztán ebben az álnokságban a fajtalanság, a perverzió. mikor azt mondja valakiről, azt mondja a mondásunk, hogy kifordul önmagából. A Kolossé levélben Pál ezt tanítja ezzel kapcsolatban. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet, a mocskos beszédet, a trágárságot, a gyalázkodó, sértegető beszédet. Az istenfélő ember nem enged meg magának akármit. És amikor azt mondja neki a másik ember, nagyon megbántottál. Ezekkel a szavakkal nagyon megbántottál. Tényleg így gondoltad? Akkor azt mondja az istenfélő ember, Úr Jézus, itt az alázat iskolája. Bocsáss meg, hogy megbántottalak. Nem futok három kört. Indulatos voltam, ezért meg ezért. Túlreagáltam, ezért meg ezért. Nem mentegetőzök, csak tudod, ez volt mögötte. Bocsáss meg. Kezdjük előről. Hogyha kíváncsi vagy rá. Ha nem, azt is megértem. Trágár beszéd, mert indulatos vagy. Isten káromlás. Különböző kötőszók, mert több is használja. Hol van ebben az istenfélelem? Hát, nyomokban talán található, de már messze sodródott a lélek. A kereszttől, a megváltástól, a kegyelemtől, az irgalomtól, amelyre oly szükségünk van, mint a lehelet. Miért? Mert mi lesz velünk, ha meg kell állnunk Krisztus ítélőszék előtt? És lehet hamarabb, mint gondoljuk. Tudjátok, amikor feltette nekem ezt a kérdést valaki, hallottam egy ilyen előadásban, annyira durva volt, felkavarodtam a lelkembe. És azt éreztem, hogy hú, azért necces lenne. Én elkezdtem gondolkodni, hát egy csomó biblia igazságot tudok, amit válaszként el tudok mondani arra, hogy hát mégis, hogy miért nem kellettől tartani. Igen, nem csak az érzéseim felkavarogok voltak. És elkezdtem gondolkodni, hogy miért érzem magam ilyen felkavarodott állapotban. Erre a kérdésre. És ez volt az igazság! És nem tettem azt, hogy megvallom, nem vagyok itt, tudjátok, mint a rossz hívő a pokolba. Elkezdtem gondolkodni rajta, hogy miért van bennem ez az érzés. Ez a rossz érzés. Amikor elvileg ennek örülni kéne, Pál azt mondja már, mindennél jobb nekem, ha ott vagyok. Mondjuk igaz, az élete végén volt. De hát 55-57 éves volt Pál, mikor ezt leírta. És aztán meg is halt nem sokkal később. Mártír halált halt. És azt tudjátok, arra jöttem rá, hogy igazán az én bajom az, hogy már azt hittem, hogy vagyok olyan jó, meg tettem annyi jót, hogy azzal már mégiscsak örülhetnének a mennyországba, ha én oda mennék. És azért voltam frusztrált, mert éreztem, hogy ez nem, tehát nem vagyok elég jó. Nem tettem elég jót. Vannak mulasztásaim. Lehetett volna még jobban, még tisztában, még szentebben, még odaszántabban, még elevenebben. És a rossz érzés csak arra vezetett el, hogy nem ezért jutok be Magyarországba, hanem egyedül kegyelemből. Csontisztán. Akármennyi jót tettem is, akármennyire buzogtam is az Úrért, bármennyi embernek segítettem, hogy megtérjen, megismerje Jézus Krisztus. Nem ezért megyek a Magyarországba. Ez semmi. Egyedül kegyelemből. Egyedül Krisztus véréért. Ugyanúgy, mint tegnap, ma is. Ugyanúgy, mint akkor, amikor megtértem, most is. És így változott meg az érzésem. Így került a lelkem, a szívem megint biztonságba. Hogy Uram, ott is majd csak a te kegyelmed. Nincs más, nekem meg az orcán pirulása. Tehát mikor kinyitjál a könyvet, kicsit megremeg az ember ott, és azt mondja majd az angyal, hogy gyere be, Urad örömébe. Mert Jézus vére elég. Jézus vére elég, hogy begyere ide. És kész. És nem sorolják az érdemeinket. Meg a bukásainkat se. Mert szeretettel és hűséggel, például beszél 16.6, jóvá lehet tenni a bűnt. Az Úrnak félelme pedig távol tart a rossztól. Igenis lehet kapcsolatokat rendezni. A szeretet és a hűség útja. Ha szeretetlen voltam, vagy hűtlen voltam, meg kell térni. És vissza kell lépni a szeretet és a hűség útjára. És meg kell újulni az Isten félelemben. Mert az Isten félelem azonban távol tart a rossztól. De nem csak addig jutok el, hogy a szeretet és a hűség útjára visszatértem, rendeztem a dolgomat, hanem megújulok az Isten félelemben, mert ez viszont távol is fog tartani engem attól, hogy újra ugyanott tartsak, mint voltam. Mert az Úr félelme éltet. Jaj, kedveseim, ha valaki feltalálná az élet elixírt, degeszre kereshetné magát. Bár nem vagyok benne biztos, hogy mindenki a maga élethelyzetében nagyon vágyakozik arra, hogy hosszú legyen az élete. Itt a Földön. De mi az, hogyan kapcsolódik az élethez, a vitalitáshoz, az élet erőhöz? Az Isten félelem, az Isten félelemhez az élet erő, a vitalitás. A példabeszéde 2.1-től, és erre majd a végén még visszatérünk. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsolataimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívedből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességet kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Példabeszédek 10.27. Az Úr félelme gyarapítja a napokat. De a bűnösök esztendei megrövidülnek. Vagy a példabeszédek 14.27. Eznek a végén fog majd pár gondolatot mondani. Olvasok két igét. Az Úrnak félelme az élet forrása. A halál csapdáinak kikerülésére. Ugye ezt már mondtam nektek, ez az élet erő elnyerő csapdák. Példabeszédek 19.23 a Károli fordítás szerint. Az Úrnak félelme életre visz. Az ilyen megelégedve tölti az ét. Gonosszal nem illettetik. Talán az egyik életerő falu dolog ma a mi világunkban a stressz. Egyszerűen nem vagyunk normálisak. Tehát szét stresszeljük magunkat meg egymást. Stresszeltek a tanárok stresszelik a gyereket. Stresszesek a szülő stresszeli a gyereket, a gyerek a szülőt. Stresszes a főnök, stresszeli a beosztottat, a beosztott a beosztottját, a beosztott beosztottja a kollégáját. És állandóan stresszelünk. Egy csomó felesleges dolog annyira fontos nekünk, hogy azonnal kell a határidők. Na és mi van akkor, egy hónappal később lesz? Mi van akkor, ha holnap feljön a nap, és nem tudtuk mindent megcsinálni? Tényleg annyira fontos? És mit mond az írás? Hogy ez a fajta Isten félelméről lecsatlakozott élet, az emberekre koncentráló, a világra koncentráló, a világ értékrendjére koncentráló élet elemészti, felemészti az életerőt. Stresszesen alszik az ember, és emészti az életerejét. Nem tudja kipihenni magát. És megrövidíti az ember életét. És elég az élete ideje korán. Nagyon fontos, hogy az Isten félelem, amelyből bölcsesség származik, felteszi a kérdést. Valóban megéri? Tehát megéri összeveszni a feleségemmel, leordítani a gyerekemet, apámmal, anyámmal összeveszni? Valóban megéri? Azért, mert nem lett úgy, nem így lett, nem akkor lett, nem javították meg, nem jöttek, nem mentek. Hogy tényleg megéri? És persze az ember tudja, mikor már túl van rajta. Már fogja a fejét, mikor megy a balhé. Ó, bárcsak megcsináltam volna. Peti, volt már ilyen? Nekem is. Ketten már vagyunk ebben a teremben. Bárcsak befogtam volna a számat. De értsétek meg, ezek a szívből jönnek elő. Ha rend van a szívben, akkor rendben vannak a dolgok. Ha összevisszaság van a szívben, akkor veszekedni fogunk a gyereknevelésen, a pénzbeosztáson, a kiránduláson, a nyaraláson, mindenen képesek vagyunk összeveszni. Mert a szívben nincsenek helyén a dolgok. Elcsúsztak, valami eltorzult, megromlott. Azonban, ha helyére kerülnek a dolgok, akkor a szívben, akkor helyére kerülnek a fejben is, kitisztulnak a gondolatok, és az ember nyugodtan alszik, kipihenni magát, és azt mondja, minden napnak elég a maga baja. Megpróbál megragadni ezt a napot, sokkal több energiája lesz. Hatékonyabbá tud lenni, jobban halad. És tudjátok, mit elcsodálkozik rá? Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ráadásképpen megadatnak nektek. Ezt csak azt tapasztalod, hogy megindulnak az angyalok, hogy úgy mennek, jönnek, a határidők, az idők, a kapcsolódás, felhívnak, megcsinálják, jó indulatúak, lemegy a zár, felmegy a zár, jobbra megy, ide megy, oda megy, és ámulsz. Hát, sokkal többre haladtam, mint gondoltam. És hát csodálkozol. Persze mondom, Nehémiás, ne feledjük el, mert vannak dolgok, amiket meg rendbe kell tenni. Tehát nem csak tájtom a számat, és akkor amit meg rendbe kell tenni, azt rendbe kell tenni. Amire változtatni kell, változtatni kell. Amire vigyázni kell, vigyázni kell. De ehhez is kell az Úr bölcsessége. És nézzétek meg, Ézsaiás próféta egy látleletet, pontosabban egy diagnózist állít föl Izrael népének a bukás előtti állapotáról. Mindjárt olvasni fogom az igét, de ehhez hadd kapcsoljam a képet, amit elém jött. Olyan bolondok vagyunk egyébként, hajlamosak vagyunk olyan bolondnak lenni, hogy mivel még jól mennek a dolgaink, azt gondoljuk, hogy ez így is marad. Már nem foglalkozunk Istennel, de Isten nagyon hűséges. Hosszantűrő Isten, ezért még tartja az életünket. Úgy képzeljétek ezt el, mint egy törött cserépdarabot, amit ráragasztasz egy ilyen ragasztó papírra. Már el van törve, de úgy tűnik, hogy még egyben van, mert rá van ragasztva a papírra. Ez az Isten kegyelme, a hűsége. Azon, amikor elveszik ezt a ragasztó papírt, összeomlik az egész élete. A házassága, az egészsége, a szolgálata, a munkája, összeomlik. És az emberek hajlamosak, hogy olyan bolondok, hogy mivel még az Isten hosszantűr és még tartja az életüket, ez azt gondolják, ez mindig így lesz. Hogy az istentelenségnek nem lesz következménye. Mit mond Ézsaiás? 29.13-tól a bukás előtti népnek mondja, már közeledik a veszedelem. De ők még úgy gondolták, hogy semmi nem lesz ebből. Ah, hiába mondja ez, a prédikáj, ah, ugye már, dehogy is. Ézsaiás azt mondja, hogy így szól az Úr. Mivel ez a nép csak ajkával, vagy szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de a szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Ezért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog. Igen, csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelme homályos marad. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Micsoda fonákság, egyenlőnek tartható-e az agyak a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás az alkotójának? Nem ő alkotott engem. Mondhatja-e a fazék a fazekasnak? Nem ért a dolgához. Nem kell hozzáfűznöm már többet, azt gondolom. Hogy lehet még lendületből hívő életet élni. Csak azt érzel, egyre kevesebb az erőd. Már keftelen vagy. Teszed még, mert az agyadban benne van, tehát még tudod, hogy így kell csinálni. De már nem örömmel. nem szenvedéllyel, nem az Úrnak, nem kiváltságként éled meg, hanem megy még, még a lendkerekes autóban van kis lendület, még egy kis szusz. És még csinálod, de csak a száddal. Még csinálom, de csak a számmal. Isten, magasztalom, de a szívem nincs benne. Nem adok bele mindent. Az egész életemet. Hát csak egy kicsit, ezt is, azt is, és úgy gondolom, hogy hát ez nagy dolog. Más még ennyit se? Hát igen, csak aki többet kapott. Attól a vége számolásnál többet is kérnek számon. Ez a helyzet. Tehát eszedbe ne jusson emberekhez viszonyítani magadat, vagy magamat. Nem, Krisztushoz kell viszonyítani magunkat, meg ahhoz, amit ő adott nekünk. És vizsgáld meg, teljes-e az életed az Úrban? Tényleg teljes életet élsz-e? Vagy már annyi helyre szét van töredezve a lelked, a szíved, hogy sehol nem tudsz igazán teljes lenni? Se otthon, se a munkádban, se a szolgálatban, se a kapcsolataidban. Mert már széjjel vagy törve, még a ragasztópapír tart. De ha Isten félelem lenne a szívedben, már éreznéd a veszélyt, hogy ezt nem lehet mind végig csinálni. Ebből előbb-utóbb baj lesz. A Mesiás műve. Mesiásról így mondja a Szentírás. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt. Milyen gyönyörű. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Malakiás próféta könyvében az utolsó versek, az Ószövetség utolsó versei, amelyek az új szövetség kinyilakoztatását vetítik előre. Az új szövetségi munkáját a Szentléleknek vetítik előre. Mit is mond a profécia? Malakiás 4-ben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti. A gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Majd olvasok egy másik, és Efézusi levélből is. No de, kedveseim, baj van a gyerekeddel? Távolodtok egymástól? És azt gondolod, hogy gyereked a hibás? A Biblia azt mondja, hogy az atya hajlott a gyermekeihez. Az atya szíve hajlott le a fiában, Krisztusban hozzád. Ezért, ha te apa vagy, te vagy a felelős érte, hogy a szíved odahajoljon a gyermekedhez. És ahogy hozzád odahajolt az atya Krisztusban, hajolj oda a gyermekedhez. Mert a második lépcső az, hogy a gyermekek szívét meg az apákhoz hajtja. Azaz, előbb az atya odahajtotta a szívét Krisztusban hozzánk, és Krisztusban a mi szívünket odahajtotta az atyához. De így megy a természetes szinten is. Ez egy szellemi törvény. Mindig annyira fájt, amikor kritizálták a fiatalokat egy-egy gyülekezetbe. És megkérdeztem tőlük, hogy bocsánat, mit vártok tőlük? Melyikőtök engedte, hogy az életébe belássanak úgy, hogy azt tudtam mondani, hogy példa az életem, kövess engem, mert én követem a Krisztust. Ha ezt nem tettétek meg, ha nem hajoltatok a szívetekben oda a fiatalokhoz, akkor hogyan várjátok, hogy fiatalok szívóra jöjjön hozzátok? Ez egy szellemi törvény. Ebben példát adott nekünk a mennyei atya. A Messiásban, Jézus Krisztusban. És ennek az odahajlásnak volt a következménye a mi szívünk Isten felé hajlása. De ez a természetes emberi kapcsolatokban is, a szellemi atyaságban, és a fizikai, szülői szolgálatban és lehetőségben ugyanez a szellemi törvény működik. Ne várd a gyermekedtől az a szellemi színvonalat, amit nem mutattál meg neki soha. Ne várd, hogy a gyereked beszéde ékes lesz, ha trágább beszédeket hall tőled. Ne várd, hogy a gyereked hozzáállása türelmes lesz a testvéreihez, ha te türelmetlen vagy vele. Várhatod, hogy a gyermeked szíve meglágyul, ha te szíved alázatos az Úr előtt. És azt látja a gyerekeid, hogy nektek szereted az Urat. És azt látják a gyerekeid, hogy igenis a Szentlélek betölt téged, és tudsz megváltozni. És amikor betölt a Szentlélek, akkor azt mondják, hogy apa, anya, Isten tiszteleten voltatok? Hú, megyetek be ebből többet. Kérjetek ebből még többet, ez jó cucc. Ez jó hatással van rátok. Halleluja! Ez a legnagyobb evangélium, amely bennünk és általunk nyilatkoztatok ki ebbe a világba. Tudod, megette a fene a papolok valakinek, hogy jaj, így türelem, úgy türelem, úgy türelem, hogy én állandóan türelmetlen vagyok vele. Meg így szeret, úgy szeretem, úgy szeret az Isten. Semmit nem érez abból rajtam keresztül, hogy mit jelent szent életet élni, Istennek oda szentelt életet élni. Ha meg így tudok az emberekkel, tehát tudjátok, a kevés ember mindenkit lenéz, még ha nem is fogalmazza így meg. Az alázatos lélek pedig tiszteli a másikat. Tiszteli a másikban a teremtett lényt. Tiszteli a másikban a megváltás csodáját. Tiszteli a másikban az értékeket, az embert. Mert tiszteld apádat és anyádat, mint az írás. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig légy a földön, vagy élj a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked, hogy olvassuk a 10 parancsolatban. Tehát értitek? Tiszteld atyádat, hogy az örökségedben áldás nyerjél. Tiszteld apádat, gyermek, hogy áldott életed legyen. Megfúsd a pályát a földön, a földi létben, ami adatik neked ebben a földi létben. Ezek összekapcsolódnak. Nem lehet lehívni az áldást a feltétel betöltése nélkül. A feltétel betöltéséhez van kapcsolva az ígéret. Viszont aki az Úr félelmében jár, és az Úr félelmében járunk, és törekszünk arra, hogy a Szentléleknek engedve, tőle ösztönzés és erőt nyerve Isten akaratát betöltsük, életünk gazdag lesz az Isten jelenlétében. Ez a mi gazdagságunk. Az Isten szent jelenléte. Ezt nem lehet megvenni pénzen, meg karrierrel, meg semmivel. Az Isten jelenlétét nem lehet kifizetni. Kezdeményező Isten ajándéka. Az Atya ajándéka az életünkben. És ez az igazi és legnagyobb érték, és azzá is válik az Isten félő ember számára. Az utolsó gondolatsorhoz érve, figyeljétek Pál tanítását. Mit köt a szívünkre az öreg apostol? De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Bemerül. Nem a Szent Szellem merül be, hanem a romlásba. Mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, ez a szenvedély, mely után sóvárogva némelyek eltévedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. A megelégedés, az önfenntartás, az ilyen szempontból való önellátás, az ilyen szempontból való függetlenség. Ezt jelenti. A zsidókhoz írt levélben Jézus Krisztusról írja a Szentírás. Figyeljetek! Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazoknak, mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. A mai szolgálat nem elválasztható attól, amit korábban az Isten szeretetéről mondtam, hanem arra épül a következő kör. Így fogalmazta kedves barátom, hogy a szeretet a mag, az Isten félelem, ami ráépül. A következő, a megértés szempontjából a következő fázis a szellemi életben. Láttátok Krisztust? Hogyan járt az Isten félelmében? Hogyan lett nyilvánvaló az életében, hogy Isten félő ként mozdul ebben a világban. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy vágyunk-e erre az igaz Isten félelemre? Vágytok erre? Hogy igen, igaz Isten félelem legyen a szívünkben?
Igen.
Akkor én is. De egyébként enélkül is. Köszi. Vissza idézném a példabeszédek 2:1-ből az igét, és szeretném, ha együtt imádkoznánk az ige alapján. És az ige gondolat menetében mennénk oda az Úr elé, és így imádkoznánk önmagunkért, magunk életéért. Álljatok föl, kérlek, téteket a helyeteken, és gyertek velem ebben az imádságban, mondatra mondatra menjünk az Úr elé. Mennyei Atyám, megfogadom mondásodat. Parancsolataidat szívembe zárom. Figyelmesen hallgatok a bölcsességre. Szívemből törekszem, hogy megértsem. Kérlek és kiáltok, adj nekem bölcsességet. Adj nekem megértést, belátást. Mert látom, értékesebb ez, mint az arany, a vagyon, a karrier. Segíts, hogy megértsem, mi az igaz Isten félelem. Add, hogy jobban megismerjelek téged, és felismerjem ennek nagy értékét. Köszönöm, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.